Augusztus 27-e és 30-a között rendezik meg az 57. Szegedi Ifjúsági Napokat. Jól hallottátok, az 57. ugyanis ez a fesztivál az legöregebb magyar fesztivál, és arról is szó lesz most a következő beszélgetésben, hogy hány rendszert élt túl ez a fesztivál, meg még hányat fog. Aki itt van velem, Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője és egyben a SZIN főszervezője. Szervusz Erika, köszönöm, hogy eljöttél. Sziasztok. Szóval az 57-re hogyan lehet fölkészülni úgy, hogy közben gyökereket sem engedjük el, de azért a mai turbulens időkben is igyekszünk reaktívak maradni és produktívak.
A szervezési folyamat az minden évben elkezdődik már mindjárt az előző fesztivál befejezésekor, mert hogy egyből nekifutunk.
Ezt megszámoltátok már eddig?
Jaj, nem, 10 zenei helyszínünk van, ezen kívül vannak még aktivitásaink, közel 200 fellépőnk van a 4 nap alatt.
Gombócból is sok. Nem csak magyar fellépőkkel dolgozik ez a fesztivál. Hogyan találjátok meg a fellépőiteket?
Magyarországon ez az egyetlen egy olyan fesztivál, amely mögött egy önkormányzati cég áll, ez a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. És
nincs rövidítése?
SRMK-nak szoktuk hívni.
Na, akkor legyen az.
Jó. És az a csapat, aki mögöttem áll, illetve velem együtt dolgozik, ők már több éve a csapat részei. És ezen belül is van egy bookingos kollégám, aki a külföldi bookingokat intézi, ő közvetlen kollégám, ő az, akivel elkezdünk tulajdonképpen agyalni, meg meetingelni a többiekkel közösen, tehát csapatba találjuk ki, illetve mi minden évben csinálunk egy felmérést a fesztivál keretén belül, ahol a fesztiválozókat kérdezzük meg, hogy ki az, akit nagyon szívesen látnának jövőre, legyen ez külföldi vagy magyar. Idén 7 külföldi vendégünk lesz, és ezt a folyamatot Berta László kollégám folytatja le, ő tárgyal a menedzsmentekkel, és ő tulajdonképpen a szakmában van közel 16 éve.
Ha az 57., akkor számoljunk gyorsan. Mikor volt az első?
68.
Milyen időszakokra lehet bontani ezt az 57 évet?
Három nagy időszaka volt a fesztiválnak. Volt az első időszak, amikor még az úgynevezett KIZ szervezte, és ez egy teljesen más módon működött, nem úgy, mint ahogy a mostani könnyűzenei fesztiválok, ez egy teljesen ingyenes történet volt, inkább lehet egy ilyen hatalmas karneválhoz hasonlítani, felvonulással, cég megjelenésekkel. Szegeden van egy gyönyörű Tisza parti rész, ott felvonultak a vállalatok, bemutatták magukat, néptáncfesztivál volt, kiállítások, a parkokban voltak koncertek, a Stefánián, a Laposson, a Tisza parton, tehát hogy ez ilyen hatalmas nagy kavalkád volt. Ez volt az első korszaka.
Ha jól emlékszem, azt mondtad adás előtt, hogy a 2003-tól volt egy új korszaka. Ott mi történt?
2003-ban egy közös akarat volt, az akkori vezetője az IH-nak, illetve a város közös akarata volt, hogy nézzük meg és próbáljunk meg egy kis szigetet varázsolni Szegedre.
Aha.
Egy fesztivál keretében, és akkor találta meg a helyszínét is, amely az újszegedi partfürdő lett. Ez egy 16 hektáros gyönyörű zöld övezet, medencékkel, tényleg egy isteni helyszín szerintem a belváros kellős közepén. És ettől az időtől számoljuk az úgynevezett újkori szint.
A közönség reakciókészségét azt hogy látjátok?
Én azt gondolom, hogy azért a teljes lenyomata a közönségnek a reakciója a mai világunknak, hiszen annyi behatás és annyi impulzus éri a vendégeket, hogy tényleg minden felgyorsult, és a kommunikáció is. Régen telefonáltunk, már nem telefonálunk vonalas telefonról, mobiltelefon van, az információ áramlás az hihetetlenül gyors, percről persze változik. Azok a social felületek, amik rendelkezésre állnak a fiataloknak, hiszen egyik pillanatban még Facebookozott, ma már inkább Instagramozik és TikTokozik, és már mondhatnék újabb és újabb elemeket. Tehát, hogy minden információ sokkal gyorsabban terjed, hamarabb találkozik a kedvenc zenéjével, letölti, meghallgatja, véleményt formál, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyors a reakcióidő.
Hogyan találjátok meg a magyar fellépőket? Hogyan kutattok utánuk?
Én azt gondolom, hogy elsősorban nekünk a fesztiválozókat kell kiszolgálnunk. A közönségünket, aki szereti a színt, eljön, együtt szeretne lenni, és az a legfontosabb élménye, hogy mondjuk hazajövök külföldről, és szeretnék a barátaimmal együtt tölteni 4 napot, és ez az a 4 nap, a színnek a 4 napja, amikor itt van, és jól érzi magát, és a barátaival van, vagy a családjával van. Nem feltétlenül, nyilván fontos az, és tematizálunk is. Nagyon sok olyan helyszínünk van, aminek van egy úgynevezett szponzori helyszínünk, ami nyilván egy közös gondolkodásban jön létre a a program, a színpadon megvalósuló program. De például nagyon büszke vagyok arra, hogy van egy világzenei helyszínünk, ahol egy teljesen más zenei kultúrával próbáljuk a fesztiválozókat megismertetni, a folktól, a jazzig, az underground vonulatig, és ez például social médiában nem jelenik meg, uh-huh. vagy nem olyan rajongó tábor van például ezek mögött a zenekarok mögött, mint az úgynevezett mainstream zenekarok mögött. Tehát, hogy próbálunk azért egy olyan szövetet kialakítani a fesztivál zenei felhozatalában, ami úgy mindenkit megszólít, illetve hogyha nem is találkozott még vele, akkor legyen egy pont, uh-huh. ahol találkozhat vele.
Volt nemrégiben egy koncert, egy Coldplay koncert, ahol egy pár ugye lebukott, és tökre érdekel, hogy egy fesztivál szervezőnek kell-e szerinted reagálnia egy hasonló eseményre?
Ha valaki felfedezi magát a felvételeket, nyilván a jegy megvásárlásával hozzájárul ahhoz, hogy esetlegesen a felvételeken bárki rajta legyen. Szerintem ez egy szerencsétlenség volt nyilván a pár részéről, de azt gondolom, hogy nekem ezzel így kevésbé foglalkozom, mint fesztivál szervező, vagy fesztivál igazgató, mert hogy ez mindenkinek a saját felelőssége. Hogyha én elmegyek egy koncertre, a barátommal megyek, a szeretőmmel megyek, vagy nem tudom kivel megyek, akkor vállalom annak az ódiumát, hogy esetleg ez negatívban fog valahol előtörni, vagy kijönni.
Érdekel még egy dolog a piaci alapon való működésről, mert mondjuk azt, hogy ez majd hot topic, hogy hogyan lehet egy ilyen pici országban, piaci alapon működni egy kulturális rendezvénynek, egy színháznak, egy koncertszervezőnek, bárkinek. Van-e olyan tipp, vagy tanács azoknak, akik most szerveznek fesztivált, vagy akik gondolkodnak azon, hogy fesztivált szervezzenek, hogy hogyan lehet piaci alapon működni?
Hú, olyan kérdést tettél föl, nyilván mögöttem azért van egy önkormányzat, és az önkormányzat cége vagyunk. Aki most fesztivált szeretne szervezni, nagyon sok pozitív és nagyon sok negatív oldala van. Tehát, hogyha 4 napból, mondjuk két napon keresztül esik az eső azon a fesztiválon, akkor nyilvánvalóan sokkal kevesebben fognak részt venni, nem lesz napi jegyeladásod, nem fognak kijönni az emberek, és ez már nyilván egy picit mínuszba fogja a költségvetésedet is tenni. Tehát, hogy nagyon sok olyan, mennyiért veszed meg a zenekarokat, hogy tudod összeállítani a költségvetést, folyamatosan követni kell tulajdonképpen azt, hogy hogyan áll és miképpen áll össze, akár az infrastruktúrális részed. Hogyha úgy érzed, hogy van egy kis döccenő a költségvetésedben, akkor azt arra hogyan fogsz reagálni? Azonnal mit tudsz belőle esetleg csípni, nem csípni, mit tudsz hozzáadni? Nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy megéri. Van egy fesztivál szervező barátom, aki másodszorra szervezte meg a fesztiválját, egy kis fesztivált. Nagyon sokat beszélgettünk, és együtt is dolgozunk még a szín kapcsán is. És egy fesztivál szervezőt azt gondolom, hogy a lelkesedése, az alázata, és egyáltalán ehhez a fesztiválvilághoz való hozzáállása nagyon tudja lelkesíteni és előre vinni.
Mennyire fontos szerinted az interakció a közönséggel? Arról beszélünk itt évek óta, hogy megváltoztak a fesztiválozási szokások. Uh-huh. Mi az első dolog, ami lecsapódik egy fesztivál szervezőnél, ha erről beszélünk, hogy megváltoztak a szokások?
Ezt látod, hogy milyen, hogy tudod leírni a saját közönségedet? Hogy melyek azok a felületek, amin például tudsz kommunikálni, és reakcióba is lépnek veled. Ha most azt mondom, hogy van az egyik közösségi média, ami mondjuk 10 évvel ezelőtt egy óriási számot produkált, azóta megváltoztak a feltételek és az elérések és minden, ahol már sokkal kevésbé érem el a bizonyos 15-29-es korosztályomat, akkor keresek egy másikat. De ezt nyilván folyamatosan kell figyelni ahhoz, hogy lásd, hogy mi az új trend, hogyan tudsz kapcsolatba lépni velük. Különben én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon függővé vált a mostani középiskolás 14-18 éves korosztálya a social-től, a médiától, a telefontól és az összes olyan eszköztől, ami az internet világába vezet. És próbáljuk őket elérni, ami nem túl... Ezt a folyamatot nekem például nagyon nehéz elfogadni. Uh-huh. Van egy másik
elfogadni, köré... mire gondolsz? Tehát az, hogy a világ
hogy nincs közösségek. Hogy az a fajta közösségi élet, ami volt mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, az már egy picit átalakult. És a tehát, hogy mondjam neked, nekem van egy másik élet a részem, része az életemnek, ami a közösségen alapul, ez egy a néptánchoz kötődően. És ott folyamatos interakció van a gyerekekkel. És van egy másik része, amiről például most beszélünk, hogy hogyan és miképpen tudsz elérni egy fiatalt, aki már nem biztos, hogy úgy gondolkodik és úgy működik, mint te, és ez természetes része a világnak, megváltoztunk, de hogy ilyen nagyon rövid kommunikációban tudsz velük interakcióba lépni, figyelned kell arra, hogy a fontos elemei, tehát hogy három mondatba fogalmaz meg azt, hogy mi a lényege a kommunikációnak, és mit szeretnél, és hogyan akarsz vele egyáltalán akcióba lépni. Wow. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon, én ezt látom, és ezt beszéljük a kollégáinkkal is, hogy az a motivum most, amivel el tudod érni ezeket a fiatalokat, az egy teljesen más világ, mint ami esetlegesen 10-15 évvel ezelőtt volt.
Az érdekes, amit mondasz, mert feltételezem, hogy ilyen nagy generációs különbség nincs a néptáncos közösség, meg akár a színközössége között. Tehát akkor nem arról beszélünk, hogy a generációk változnak, hanem a kulturális csoportok között van egy különbség, akár a kommunikációban.
Nagyon kevés közösség van a fiataloknál. Aha. Tehát ami régebben volt, hogy mindenki járt valamit csinálni, sportolni, táncolni, vívni, akármit, tehát hogy ment a gyerekek közé, és 10-15 fős csapatokba mentünk mindenhova, együtt bulisztunk. Ezek most nincsenek. És inkább az elmagányosodás van.
Na, de amikor fesztivált szervezel, akkor ezt hova helyezed el, a melyik polcra? Ezt lehetőségként kezeled, vagy a hiányából dolgozol?
Inkább lehetőségként kezelem, hogy hogyan tudom ezeket az embereket bevonzani a fesztiválra, mi az a hívószó, amire ő el fog jönni.
Hogy jössz rá, hogy az a hívószó volt a nyerő?
Hát beszélgetésekkel, meg fókuszcsoporttal. Azért beszélgetünk fiatalokkal minden szegmensből.
Nagyon izgalmasan gondolsz, a fókuszcsoport az egy bevált dolog. Szóval vannak olyan reakciók akár egy fókuszcsoporton belül, amire egyáltalán nem számítottál? Mondom, hogy van hipotézis, hogyha valamit mérni akarsz, az a divat, mindent mérünk, és amikor van egy fókuszcsoport, akkor okoz-e meglepetéseket?
Persze, hogy okoz, hogy ne okozna. Az, ami nekem triviális, az neki egy teljesen más szemszögből átgondolt, és igaza van, de nekem is el kell rajta gondolkodnom, hogy basszus, ennyit változott a világ, és hogy tök más választ fog adni arra, amire én egy teljesen, és mind a kettőnknek van igazság abban, amit mondunk, csak egy más megvilágításból.
És van még egy dolog, hogy az előbb is említetted, hogy már a fesztivál lezajlása után elkezditek a következőt szervezni. Egy év alatt is nagyon-nagyon sok dolog történik a zenei szcénában. Azért az, mint hogy 10 évvel ezelőtt talán nem volt így. Erre hogyan készültök fel? És ezt minden fesztivál szervezőtől megkérdezem, és azért érdekel, mert mindig más válaszokat kapok.
Hát figyelj, nálunk azért a szerződési folyamatok azért...
De az csak egy bürokratív dolog, az adminisztráció. A szerződés az adminisztráció. De hogyan reagálsz arra, hogyha egy zenekar éppen csúcsán van, amikor leszervezed, aztán jövőre lesz valaki más, aki a csúcsán van, és az a másik az már lehet, hogy félig meddig elfeledett.
Azt gondolom, hogy annyiféle zenekarunk van, illetve annyi előadó van ezen a területen, a könnyűzene területén, hogy a feltörekvőknek is adunk lehetőséget, illetve aki most éppen a toppon van, vagy csúcson van. Tehát, hogy mind a ketten ott vannak a fesztiválon, és azért volt olyan előadó, aki 4-5 évvel ezelőtt nagy színpados első vonalas előadó volt, most meg a top kategória lett, és végignéztem azt, ahogy ő fejlődött, illetve hogy mit ért el az elmúlt 5 évben, amit nagyon kevés előadónak sikerült például elérnie. És végigkövettem mindenféle szegmensét, hogy hogyan a feltörekvő előadóból hogyan vált Magyarország egyik legnagyobb előadójává.
Van ennek az ellenkezőjére is példa? Valakit elengedett a közönség?
Nyilván változnak a trendek, változnak az igények, a zenei attitűdök, vagy a zenei iránti érdeklődés, stílusok iránti érdeklődés is változik. van, aki egy picit most lejjebb van, de láttunk rá példát arra, hogy például visszajött egy új lemezzel, vagy egy új számmal visszarobbant a szcénába. Ezek szerintem változnak. Nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a zenekarokat, ezeket az előadókat felkaroljuk, és lehetőséget adjunk arra, hogy minél több emberrel találkozzanak, minél több fesztiválozó megismerje kortól, nemtől függetlenül.
És akkor még van egy dolog, a tehetséggondozás, vagy a tehetségfedezés. Erre van-e apparátus, és egyáltalán ezt fontosnak tartjátok-e?
Nálunk a városban van egy másik város, ez a Szegedi Tudományegyetem, akikkel egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk, illetve ők mindig jelen vannak a színen az elmúlt 3-4 évben, külön színpaddal, és velük együtt csinálunk egy tehetségkutatót, a Sons of Szegedet, amelyet második évben rendeztünk meg idén, és a legjobb zenekarokat fel is léptetjük a színen, és ezzel próbálunk egy indulót nekik biztosítani ahhoz, hogy esetlegesen egy országos hírverésig is el tudjanak jutni.
Záró kérdés, röviden, mi az, amit az idei színtől leginkább vársz?
Természetesen azt, hogy a legjobb nyárzáró fesztivál legyen. És hogy jó idő legyen, ez nagyon fontos, 4 napon keresztül, és hogy azok a fesztiválozók, akik kijönnek, és hűek hozzánk, és lojálisak, azok ott vannak, és hogy minél több ember meg tudja ismerni azt, hogy Szegeden egy belváros közepén, egy gyönyörű helyszínen miképpen lehet egy fantasztikus 4 napot eltölteni, úgy, hogy szeptember 1-én kezdődik a suli, és kezdődik az élet, és egy teljesen más világba csöppen mindenki. És azt szeretném, hogy mindenkinek ez legyen a legjobb nyárzáró bulia.
Mi az, amitől félsz?
Mi az, amitől félek? Nem félek semmitől.
Ámen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
Kolonis Erikával beszélgettünk, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével, a SZIN főszervezőjével, augusztus 27-e és 30-a között Szegedi Ifjúsági Napok. És ez volt mára a Szabad Esés. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra és magatokra. Szevasztok!